Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A mi istentiszteletünk további megáldása jöjjön hasonlóképpen az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől, és adja meg nekünk ez az Isten, hogy a mi közös együttlétünk lehessen az ő dicsőségére. Testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét úgy, amint az szól hozzánk Mózes első könyvének 3. fejezetéből, a 3. fejezet első 13 verséből. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, és ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől, a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte. Hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Az asszony így felelt. A kígyó szedett rá, azért ettem. Testvérek, jöjjünk és imádkozzunk együtt azért, hogy az Isten igéje ne csak üres szavak maradjanak számunkra, hanem ez az ige lehessen életet formáló erő a mi hétköznapjainkban is. Mennyei édesatyánk, hálával telt szívvel állunk itt most előtted a gyülekezet közösségében, és együtt, közösen mondjuk neked azt, hogy köszönjük mindazokat a dolgokat, amelyeket adtál a mi életünkbe. Köszönjük első renden azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért a keresztfán, és köszönjük azt is, hogy ezután nem maradt ő a sírban, hanem feltámadt 3. napon, és ezáltal nekünk élő Istenünk lehet. Köszönjük, hogy te nem holmi bálvány vagy, akit, hogyha egyik sarokból a másikba teszünk, akkor ott marad, hanem hatalmas Isten vagy, aki uralod a világot, és a világban uralod a mi életünket is. Köszönjük ezt neked. Mennyei édesatyánk, és köszönjük azt is, hogy a mi életünk, amely a teremtett világhoz képest olyan porszemnyi, az nem cél nélkül való élet. Köszönjük azt, hogy egyen-egyenként okkal és céllal teremtettél bennünket, hogy mindannyiunk életének egyen-egyenként megvan a maga küldetése, megvan a maga feladata, megvan a maga helye. Köszönjük, hogy megláttatod velünk napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra azt, hogy te szeretsz bennünket, azt, hogy te nem eltolsz magadtól bennünket, hanem sokkal inkább magadhoz akarsz vonzani bennünket. És köszönjük azt, hogy napról napra, hétről hétre, vasárnapról vasárnapra tudatod velünk, hogy a te szereteted végtelen irántunk. Köszönjük azt, hogy két kisgyermek felé és családjai felé ma is megmutattad, kifejezted, elmondtad rajtunk keresztül, hogy szereted őket. És elmondtad nekik is, hogy az ő életükkel is hasonlóképpen célod van. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy ne tekints a mi bűneinkre most, hanem vesd azokat a te hátad mögé, és lásd meg sokkal inkább a mi nyitott szívünket, amellyel itt állunk előtted. Lásd meg azokat a kérdéseinket, amelyeket feléd irányítunk, neked teszünk föl. És lásd meg bennünk azt az akarást, amivel eléd jövünk, hogy még jobban ismerhessünk téged. És látva ezeket, Urunk, tekints a Krisztus érdemére, és add meg nekünk, hogy ezen a vasárnapon is érthessük a te szavadat, foghassuk a te kezedet. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságainkat. Ámen. Ige hirdetésem alapigéje írva található Mózes első könyvének 3. fejezetében, a 3. fejezet 8. és 9. verseiben a következőképpen. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Kedves testvérek, a történet kezdetén nagyon idilli állapotokról olvashatunk itt a Szentírásban. Ádám és Éva az Isten kertjében él, és mint Isten képviselője ebben a teremtett világban, uralkodik is ebben a kertben. Felelősséggel van Ádám és Éva mindazért, amit az Isten rábízott. Dolgozik az emberpár is, learatja munkájának gyümölcsét, élvezi az élet minden egyes pillanatát. Kapcsolata az Istennel, aki teremtette őt, közvetlen, nagyon természetes, mondhatni baráti. Baráti azzal a tisztelettel, azzal a teljes felismeréssel és azzal az imádattal, amivel a teremtett lény lehet teremtője iránt. És ez a kapcsolat nagyon őszinte, ez a kapcsolat nyitott, ez a kapcsolat titkok és kérdések nélküli kapcsolat. Mert ez a kapcsolat mezítelem, teljes a kitárulkozás az ember részéről az Isten felé. Értik és látják egymást. A kapcsolat nem csak Isten és ember között tökéletes, hanem a kapcsolat ember és ember között, férj és feleség, férfi és nő között is ugyanilyen mezítelen, ugyanilyen természetes, ugyanilyen közvetlen, ugyanilyen őszinte, ugyanilyen titkok nélküli, ugyanilyen tökéletes. Aztán ezt a tökéletes kapcsolatot megzavarta a hazugság, megzavarta az engedetlenség, megzavarta az önzés, és megzavarta a hatalomvágy. És ők, az első emberpár, Ádám és Éva, bizony nem mérlegeltek. Nem gondolták át, hogy megéri-e ezt a tökéletes kapcsolatot kockáztatni holmi bizonytalanságért. Nem gondoltak arra, hogy a feltételezéseket, a kérdéseket először az érintett féllel kellene tisztázni és kellene megbeszélni. Nem gondoltak arra, hogy az Úristennek, a Teremtőnek és a Gondviselőnek, a szeretett Atyának mennyire fájni fog, hogyha ők ketten megszegik azt a megállapodást, amit együtt kötöttek. Nem akarták látni, hogy a korlátozás, amit az Isten mondott nekik, hogy nem ehettek annak a fáról a gyümölcséről, hogy ez a korlátozás rejti magában a teljes szabadságot. Nem gondolkodtak azon, hogy a tiltás az védelmet, gondviselést és biztonságot jelent számukra. Ádám és Éva elbuktak, elszakadtak. Valami megváltozott ezután már, valami más lett. A tökéletlenséget, a bűnt, a fájdalmat megismerve ébredtek rá arra, hogy milyen tökéletességben éltek egészen odáig. Immár tudták, hogy mindaz, amit tettek, vagy amit nem tettek, az rossz. Amit tettek, és amit nem tettek, az elszakít, az romba dönt, és az nagyon fájdalmas, az könnyes. Az már soha nem lesz igazán mezítelen. Az már soha nem lesz igazán annyira őszinte és annyira bensőséges, mint amennyire volt. És ezt a szégyent, ezt a bűnt, ezt el kellett takarni. Ezzel a szégyennel és ezzel a bűnnel el kellett bújni. Egymás elől is, és Isten elől is. És aztán azt olvassuk a Szentírásba, hogy Isten jött. Mert Isten mindig jön, mert szeret, mert az Isten nem akar egyedül hagyni, mert az Isten szeret az emberrel lenni, Az Isten jött, mert Isten szeret beszélgetni az emberrel. Szereti vele megosztani a teremtett világ minden titkát. És szereti, hogyha az ember is megosztja ő vele a saját maga gondolatait, a saját maga dolgait, a saját maga titkait, a maga kérdéseit, a maga kétségeit. Isten szeret nevetni az emberrel. Isten szeret örömben együtt lenni az emberrel. De ha kell, Isten azt is szereti, hogy a bánatban ott tud lenni az Isten mellett. És ha kell, az Isten megvigasztalja az embert. Mert Isten szereti az övéit. És Isten kereste most az övéit. Hol vagy? Kérdezgette. Kérdezgette akkor, amikor szellős alkonyatkor járt, kelt a kertben a megszokott napi rend szerint. Merre jársz? Miért nem jössz velem szemben, úgy, ahogy szoktál? Hol vagy? Mi történt veled? Mi történt veletek? És miért nem beszélsz hozzám úgy, ahogyan eddig beszéltél? Miért nem kérdezel úgy, ahogyan eddig kérdeztél? Miért nem mondod el a dolgaidat úgy, ahogyan eddig elmondtad nekem? És ott lehet bennünk a kérdés, hogy talán Isten nem tudta, hogy mi történt. Tudta. Hiszen Isten mindent tud. És talán az Isten nem tudta, hogy hol van Ádám és Éva. Nem tudta, hogy hova bújtak ők ketten. De Isten tudta. Hiszen Isten mindent lát. Isten pontosan tudta, hogy mi történt, és Isten pontosan tudta, hogy hol vannak most az övéi. Pontosan tudta azt az élethelyzetet, amiben ők vannak. Isten azért kérdezte, hogy hol vagy, mert a bizalom alapja a teljes őszinteség. Azért kérdezte, mert az embertől magától akarta hallani, hogy mi történt, és hogy most hol van. Azért kérdezte, mert meg akarta beszélni vele, tisztázni akarta velük mindazt, ami történt, és ami nem történt. Azért kérdezte, mert még mindig, még most is, mindenek ellenére segíteni akart. És ebben a kérdésben, hogy hol vagy, vagy hol vagytok, hogy merre jártok, bizony az is benne van, hogy ki mondta azt neked, hogy nem jöhetsz így az Isten elé, így, ahogy vagy. Ki mondta azt neked, hogy ha bűnt követtél el, akkor már nem kell lesz ennek az Istennek. Ki hazudta azt neked, hogy csúfos módon el kell bújnod, el kell takarnod mindazt, ami történt. Ki hazudta neked azt, hogyha elbuktál, és ha valami olyat csináltál, ami nem szép dolog, akkor már nem szeret téged az Isten. Ki hazudta ezt neked? Ki akar téged elszakítani a szeretet Istentől? És nekünk is szól ma a kérdés, vagy bizonyára többünknek szól. Hol vagy? Miért bújtál el? És miért lázadsz, ha lázadsz? Miért mégy a saját fejed után? Miért vonod kérdőre Istent a saját esztelenségeid, a saját bölcstelenséged, esetlegesen a saját hibáid és bukásod miatt? Vagy miért mutogatsz másokra, okolsz másokat a saját életed csorbái miatt? Mert itt a történetben olvashattuk azt is, hogy a felelősség alól bizony Ádám és Éva is próbált kibújni. Ádám akkor, amikor Évát tette felelőssé történtekért, és Éva is ugyanígy, amikor a kígyóra kezdett el mutogatni, és őt akarta kihozni hunyónak az egész történetből. Pedig egyedül csak saját magukat okolhatták mindazért, ami történt. Ádám is önmagát, és Éva is önmagát. De a kérdés még mindig ott van. Ki mondta neked, hogy nem jöhetsz az Isten elé a saját magad fájdalmaival? Ki mondta azt, hogy nem lehetsz dühös az Isten előtt? Ki mondta azt, hogy a kérdéseidet azt tartsd meg magadnak, mert az Isten a tökéletes emberre vágyik? Ki mondta azt neked, hogy a kétségeidet nem hozhatod oda a mennyei atya elé? Ki hazudta ezt neked? Ki hazudta azt neked, hogy Isten nem törődik veled? Hogy hagy téged elbukni, és hagy téged elsüllyedni? Ki hazudta azt neked, hogy a nyomorúságaid azért vannak, mert az Isten büntet téged? Nem lenne jobb megbeszélni ezeket a dolgainkat az Istennel, az érintettel. Nem lenne jobb kiönteni a szívünket ő előtte, és őszintén elmondani mindazt, ami ott van bennünk. Nem lenne jobb esetlegesen megkérdezni őt, mindazokról, amik bennünk vannak, mert egy csomó kérdése van az embernek. Nem minden egyértelmű ebben a világban. És vajon nem lenne jobb kisírni magunkat az Isten vállán, és olykor azt mondani, hogy Uram, elegem van, és nem bírom tovább a terheket. Nem lenne jobb? Nem lenne jobb megkönnyebbülni? Nem lenne jobb, hogyha engednénk is, csöndesen meg tudnánk állni az Isten előtt, vagy nem csöndesen, de úgy, ahogy vagyunk? Nem lenne jobb, ha engednénk, hogy ő átöleljen bennünket? Hogy segítsen nekünk? Hogy ne egyedül kelljen ennek az életnek a dolgait vinnünk? Mert tudjuk mindannyian, hogy nagyon szép ez az élet, ez a teremtett világ, rengeteg öröm és áldás van benne, de bizony megvannak a maga nehézségei is. És Isten nem akarja, hogy az örömöket vagy a nehézségeket egyedül vigyük, hanem azt akarja, hogy vele együtt vigyük. Nem lenne jobb letenni a terheket? Nem lenne jobb elengedni a megkötözöttségeinket, a hamis isteneinket, a bálványainkat, amikről azt gondoljuk, hogy megtartanak bennünket? Nem lenne jobb szabadon, örömmel és békességgel élni ebben a gyönyörűen megteremtett világban, és rácsodálkozni nap mint nap ennek a világnak a szépségeire? Nem lenne jobb tudni azt, hogy honnan jövünk és hová megyünk, azzal a bizonyossággal, amit az Isten megad nekünk? Nem lenne jobb újra mezítelennek lenni, lelkünket lemesztelenítve állni az Isten előtt, titkok és békétlenségek nélkül? Nem lenne jobb hazugságok nélkül élni, őszintén? Ki hazudta azt neked, kedves testvérem, hogy nem jöhet az Isten elé? Azt olvasok az igében, hogy a bűnnek meglett a következménye, meglett a maga büntetése. És ez ma sincs másképp. Nem szabad zsákba macskát árulni, és nem szabad ezt az igazságot elhallgatni az emberek előtt. Igen, a bűneinknek van következménye. A bukásainknak van következménye. És ezeket a következményeket nekünk sokszor viselni kell. A fájdalmait, a veszteségeit és a sebeit a saját bukásainknak. Mert az Isten igazsága az megköveteli, hogy a bűnnek legyen büntetése. De arról sokan elfeledkeznek, pedig itt olvassuk ebben az igében, hogy a büntetés elszenvedése az egyáltalán nem jelentett teljes elszakadást az Istentől. Az nem jelentette azt, hogy az Isten elzavart maga elől bennünket. Nem jelentette azt, hogy elvágta ezt a lelki köldökzsinort teljes egészében, és mi már csak, mint egy múltbéli állapotra emlékezhetünk arra, hogy igen, de jó volt az Istennel. Nem jelenti azt, hogy teljes egészében elszakadtunk az Istentől. Igen, van, hogy fáj a seb, és nagyon fáj a veszteség. Igen, van olyan is, hogy ma elmondanánk azt, hogy amit tegnap csináltam, azt ma már másképp csinálnám. Igen, van olyan, hogy beismerjük, legalább önmagunknak beismerjük, hogy nem érte meg ez az úgynevezett várt jutalom, mert nem az lett, amit ígért nekünk a kísértő. De kell tudnunk, hogy a bánat perceiben, amikor így összeomlanak a dolgok, amikor így rádöbbenünk, hogy valamit nem jól csináltunk, akkor sem vagyunk egyedül. És a bukásaink nem jelentik a teljes elszakadást az Istentől. Mert emlékezzünk csak Péterre, a tanítványra, aki háromszor megtagadta, nagy tömeg előtt, háromszor megtagadta Jézus Krisztust, és azt mondta, nem ismerem ezt az embert. Nehogy azt gondoljátok, hogy én vele vagyok. De sose láttam. Háromszor megtagadta, elbukott, szégyenkezett, sírt, és aztán Jézus Krisztus elfogadta ezt a bűnbánatot. És Jézus Krisztus megbocsátott ennek a tanítványnak. És Jézus Krisztus a bűnbánat, a bűnbocsánat után azt mondta Péternek, vessük az egészet a hátunk mögé, tanuljunk belőle, tanulj belőle, Péter, de most menj és nézz előre. legeltesd az én juhaimat. Péter, megtörtént, ami megtörtént. Tudom, ember vagy. Tudom, elbuksz. Tudom, nem vagy tökéletes. Tudom, hiszen én teremtettelek. De megbocsátottam azt, amit te megbántál. És most már ne nézz hátra, nézz előre. És menj, és szolgáld a mennyei atyát. Isten ígéretet tett akkor ott Ádámnak és Évának, hogy a tökéletes kapcsolatot az Istennel azt majd vissza lehet valamikor valahogyan állítani. Azt is megmondta, hogy mi ez a valahogyan. Azt is megmondta, hogy jön majd valaki, aki váltság halálával, aki önfeláldozásával, aki bűnöket megbocsátó halálával lehetőséget ad az embernek az Istennel való tökéletes kapcsolatra. Nem kellett azonban erre a majdra várni, akkor ott Ádámnak és Évának, nem kellett az ígéretet várnia, mert már akkor ott rögtön helyben az Isten gondoskodott róluk. Hiszen azt olvassuk az igében, hogyha tovább megyünk a történetben, hogy Isten bőrruhát készített nekik. És Isten kifejezte, hogy a csalódása, hogy a fájdalma ellenére nagyon szereti őket. Nagyon szereti ezt az emberpárt, és nem akarja őket magukra hagyni. Hazugság tehát az, amit a kísértő nekünk mond, hogy az Isten magunkra hagy bennünket. Hazugság az, amikor a kísértő el akarja velünk hitetni azt, hogy nem szeret bennünket. Mert az biztos, hogy Isten a bűneinket nem szereti, de bennünket szeret, és bennünket magához akar vonni, és velünk törődni akar Isten. És hazugság az is, amikor a kísértő el akarja velünk hitetni, hogy nem mehetünk az Isten elé, és meg kell várni, amíg majd jók leszünk. Hazugság. Mert az Isten azt szeretné, hogy úgy, ahogy vagyok, úgy, ahogy vagyunk, ahogy mondtam már az előbb, a kérdéseinkkel, a kétségeinkkel, az örömeinkkel, a bánatainkkal, mindazzal, ami bennünk van, ami alkotja a mi emberi valónkat, azzal együtt jöjjünk oda hozzá. Nem azért, mert ő nem tudja, vagy nem ismer minket, hanem azért, mert tőlünk akarja hallani. Ő nagyon jól tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Ő teremtett. Ő nagyon jól tudja azt, hogyha elbukunk. Nagyon jól tudja, ha fáj valami. Nagyon jól látja, tudja, hogy most milyen élethelyzetben vagyunk, és miket hordozunk. Tudja, ismeri. Ismeri minden dolgunkat. De vár. Ő nem erőszakos. Ő nem tukmálja ránk magát, hanem vár. Vár arra, hogy mindazt, ami bennünk van, azt mi magunk mondjuk el az Istennek. Mi magunk azokkal a szavakkal, amik bennünk vannak. Azzal az őszintességgel, amit elé tudunk vinni. Azzal a nyitottsággal, amivel ő elé oda tudunk állni. Nem máshoz mérve magunkat, hanem önmagunkat vive az Isten elé. Vár az Isten, de hív is az Isten ezen a mai vasárnapon is. Ne higgyünk tehát a kísértőnek, ne higgyük el, hogy nem mehetünk az Isten elé, ne higgyük el a hazugságokat, hanem kapaszkodjunk abba a mondatba, amit Jézus Krisztus mondott, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Jöjjetek! Jöjjünk, és ezért imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy bizony néha nehéz elhinni és belekapaszkodni ebbe, hogy mi jöhetünk te hozzád, és leborulhatunk te előtted úgy, ahogy vagyunk. Néha nehéz elhinni, tudomásul venni, magunkévá tenni azt, hogy te nem mérsz bennünket másokhoz, hanem magunkhoz mérsz bennünket. Hogy nem hasonlítgatod össze a teremtményeidet, hanem egyen-egyenként látod a mi értékeinket, látod a mi hibáinkat, és te magad mondod nekünk egyen-egyenként, hogy célod van mindannyiunk életével. Segíts, hogy ezt meglássuk ma. Segíts, hogy ne legyünk akadályai a te munkádnak mi bennünk. Segíts, hogy ki tudjuk nyitni a mi szívünket te előtted. Segíts, hogy ne nézzünk az elvárásokra, és ne nézzük azt, hogy mások mit gondolnak rólunk, hanem tudjunk őszintén, teljes mezítelenséggel odaállni eléd, és elmondani mindazt, ami bennünk van. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg, kimondott és kimondatlan imádságainkat is. És Urunk, fohászkodunk mindazokért, akik betegek közöttünk, akik fizikai fájdalmakat és terheket hordoznak. Imádkozunk azokért is, akik a gyász terhét hordozzák, és azért könyörgünk, hogy vigasztald meg őket azzal a vigasztalással, amivel ember nem tud vigasztalni. És Urunk, még egyszer imádkozunk ezekért a gyermekekért, akiket ma befogadtunk a kereszténység nagy családjába, és add meg nekik, hogy megtapasztalhassák a te végtelen szeretetedet, és aztán majd ők is tudják azt mondani, hogy igen, szolgálni akarunk téged. Urunk Istenünk, arra kérünk, hogy légy a gyülekezetünknek őrizője és pásztora, vezess bennünket a hétköznapokban is, taníts bennünket, hogy tudjunk világítani ebben a sötét világban. Így kérünk Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Imádkozunk úgy, ahogy a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Vegyük az Istennek áldását, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.